Itt a, jöttünk át ide az Inforádióba. Egy néni, ugye itt van egy forgalom elől lezárt terület, mert addig korábban ott parkoltak autók, de hetente 2x10 másodpercig ez akadályozta a kukásautó befordulását. És itt ugye nem az történt, hogy kiírták, hogy ezen a hetente 2x10 másodpercben tilos ott parkolni, hanem az történt, hogy forgalom elől elzárt területé avanzsált, és itt nagy erőkkel festette föl a BKK, vagy nem tudom ki
az. Az hol van még egyszer?
Itt a cukinál.
Ja,
ez az ível tizéje, hogy befordult.
Amit a töredezett és felfagyott aszfaltra festettek fel tavaly télen, és tavaszra gyakorlatilag lebert.
De.
Az ívelt lezárt terület, ahol egymás mellett álltak az autók.
És most a következő történt, egy Toyotás hölgy parkoló helyet keresett, értelemszerűen nem talált, és elkezdett oda betolatni erre a forgalom elől ezzel területre, és közben úgy tolatott be, hogy miközben tolatott, neki hátul a képen átsétált két darab közterület felügyelő.
És elütötte őket?
És nem tudom, hogy milyen lehet a...
A parkradarban meglátta őket, és azonnal egyes nyílgál.
Nem. Egy bátor nő egy Toyota Yarisban, az ilyenkor is betolat a forgalom elől lezárt területre. Néztem én is, hogy mi lesz, és... Az ember azt hinné, hogy van egy ilyen gonoszsági kiképzés a közterület felügyelőknek, hogy csak szemét lehetsz, és ilyenkor csináld azt, hogy sunyi módon elbújsz, megvárod, míg elmegy, és utána jól megbüntetek. Ehhez képest az történt, hogy az egyik közterület felügyelő oda sétált a hölgyhöz, és szólt neki, hogy hát ide ne álljon.
A mindenit.
És a hölgy elment, és kész.
Európa.
Happy de itt ez van. Meséltem, mikor a múltkor elkaptak a közteresek, hogy a parkolóban menet irányja szemben robogóztam.
Hát megbüntettek, mint ahogy
nem? Mindig. Nem. Csak elkaptak. És nagyon ideges volt a közterület, mikor megüzente az Indexnek, hogy maguk az Indexesek úgyis nagyon szeretnek minket, de azt üzenem, hogy nem vagyunk ilyen vérszomjas ízek,
azt akik állandóan,
igen,
azt írja meg
akarnak, igen.
Szerkesztőként.
Igen, és látod, tényleg, új szelek fújnak.
Végül is az a cél, hogy legyen viszonylag rend.
A már közszolgálati témával kezdtük, a Robert köszönybe szépen.
Hogy érted?
Hát, hogy a hányadik égéstér.
Nem tudom, hányadik az égéstér. Zavarba hoztál, Dániel.
Na mindegy, ez egy kicsit hosszabb lesz.
Számot az égéstérre.
De utána nézek neked, jó?
Addig elmondom, hogy a múlt héten megjelent Trafipax térképünkkel kapcsolatos felhívásra szerintem 200 levelet kaptam. Ma reggel is jöttek még levelek, pedig akkor már egyetlen
Trafipaxra legalább két levél.
Egyetlen felületünkön sincs kint ez a cikk. Mindenkinek nagyon köszönöm.
Bár ezek az út fölébe nyúló egyen
ezek az út fölé, így van.
Ez mind ilyen?
Nem mind ilyen, de eléggé tipizálhatóak. Tehát miután közöltünk minden megjelenési formájáról legalább egy-egy fotót az első témában írott cikkünkben, mert hogy ezeket a fix trafipaxokat most szerelik fel országszerte egyébként, ha valaki nem tudná, és egyéb szabálysértések ellen is bevetik majd őket, de még nem lehet tudni, hogy mikor, de most telepítik őket, és mi azt találtuk ki, hogy gyűjtsük össze az összeset, hogy mire eljön a start ideje, mi már mindenről tudjuk, és mindenki betáplálhassa a GPS-ébe, amivel autózik, hogy előre jelezze ezt neki. Szóval...
De természetesen nem azért, hogy gyorshajtásra
természetesen nem azért, hogy gyorshajtásra biztosunk, hanem a fegyveregyenlőség jegyében mindenki készülhessen ezekre az ellenőrző pontokra. Egyébként ezek ki is lesznek táblázva, tehát az lesz odaírva, hogy közúti ellenőrzés.
Nem az lesz, hogy radar?
Nem.
Nem? Nem. Közúti ellenőrzés.
Van is ilyen képünk egyébként, ezt beraktuk a múltkori cikkbe.
Mert közúti, hogy többet ellenőriz, mi?
Közúti ellenőrzés és ilyen Hasselblad jellegű fényképezőgépnek a rajza szerepel még a táblán.
Milyen jól lenne csinálnának ilyen kihúzatos trafipaxot, egy ilyen elegáns dobozos.
És meg kell állni, mert ugye a fényérzékeny
most
réteg.
Most egy olyan egy percig álljon itt, legyen szíves 80-nal.
És ott lenne egy jelentős fotográfus,
nagyon
magnézium
sok, nagyon-nagyon sok levelet kaptam, mindenkinek köszönöm. Kérem, hogy többet ne írjanak most ebben a körben. Most minden ilyen trafipax helyet ellenőrzi fogok, és felteszem őket a térképre, és akkor meg jelentkezünk ezzel a sorozattal. Ez egy nagyon szép
klassz térkép alakul ki így.
Ez egy nagyon szép közösségi összefogás, Totálkár olvasói megmutatták, hogy mennyire mozgósíthatóak egy ilyen ügyben, más ügyben is egyébként már máskor, de ez nekem most különösen jól esett. Nem várt siker lett ennek a dolognak, úgyhogy folytatjuk ezt a sorozatot, és aztán majd azt tervezem, hogy fölhívjuk a detektorboltos illetőt, aki már egy korábbi ilyen cikkünk kapcsán bejelentkezett más ügyben, hogy próbáljuk ki, hogy működnek-e már tesztüzemben, és az előjelző készülék bejelezze, hogyha közel megyünk egy ilyenhez. Szerintem ez egy jó próba lenne, illetve legközelebb majd akkor, amikor már ez bejelentett módon élesben működni fog. Szerintem az évvége előtt egyébként meg fog történni. Úgyhogy készüljünk erre a lehető leglehetetlenebb helyeken látni ilyesmit. Tehát,
azt mondtad, hogy ezek olyan helyekre kerültek, ahol úgy zúdulni szoktak az emberek. Tehát, hogy úgy várható az,
igen,
hogy a megkaszállás lesz.
Tehát, hogy minden olyan helyen számíthatunk ilyen sebességellenőrző és egyéb szabálysértéseket figyelő kamerákra, ahol például ki van víve a település határjelző tábla a valódi lakott területen kívülre. Ez egy óriási zicser.
Ez amikor egy 500 méter mezőn még mész, tudom, és akkor
igen, mondjuk
már.
Balaton akaratja is egy ilyen
az
hely.
Egyetlen alkalom, amikor a tehénnel le tudtak trafipaxolni, az ilyen volt, ez a kápolnásnyék külső határán. Tehát ott is a házak után 300 méterre, de még a tábla előtt mentem.
Ezeket,
74.
Gyaníthatóan ezeket nem a...
községben jártam ugyanígy egyébként.
Ezeket Szalonna?
A Szalonna községben.
Tehát nem a belsőség találkozóra?
Nem, sokkal régen.
Szóval ezeket a táblákat nem a valódi beépítettség alapján teszik ki egyébként az önkormányzatok, hanem ilyen helyrajzi adatok alapján.
Ez nyilván a határa.
Így van, tehát a Google-on megnézzük, most nagyon sokat googlöztem ennek kapcsán, hogy felrakosgassam a korábban jött bejelentéseket a térképre, és az derül ki, hogy lehető legkisebb községek is, meg falvak is hatalmas területen helyezkednek el. Más kérdés, ezeknek a kettőharmada teljesen beépítetlen, de a település hivatalos határa az jóval lakott
területen. Oda tenni egy 60-as vagy 70-es táblát, ahogy a Hungária körútra ki lehet rakni, ahol hát, egyébként laknak emberek szerencsétlenek.
Egyébként lakott területen belül ugye 50 a megengedett, ráadásul.
Igen, de
jó, hogy lehetne engedni őket.
Engedni
az a baj egyébként, hogy van, ahol lehetne, de hát sok helyen valóban a kádárkockáknak a kapu bejárója nyílik ezekre a településen átmenő főutakra.
Ezek a típusházra gondolsz.
A típusház, kádárkocka. Két ablak és egy szint. Ez nincs meg?
Tudom, miről beszélünk. Ez egy olyan nem sátortetős, hanem ilyen négy irányú, nem?
Hát, ja igen, nem sátortetős,
hanem ilyen gúla alakú a tető, elnézést az építész hallgatóktól.
Igen. Na, tehát, hogy nyilván...
Azzal valaki megszedte magát szerintem.
Kádár.
Ez a Ctrl-C, Ctrl-V házakkal teleszorta az országot.
Na mindegy, én csak azt akartam mondani, hogy tök jó, hogy ilyen sokan írtak. Robert.
És ezt szeretnéd megköszönni. Miért nyögtél annyira, amikor bejöttél, azt akartam megkérdezni. Hogy mintha valami szörnyű dolog nyomasztana. Például az, hogy nem tudod, hogy mit csináltam a vínó gumiaival, vagy valami hasonló.
Igen.
Még mindig nem tudom megmondani, sose fogom tudni hányadik égéstér, mert sajnos a mobil totálkár felületéről ez nem derül ki, vagy én legalábbis nem tudtam kideríteni. Köszöntöm azért a hallgatókat, és lehet, hogy most Papi kinyitotta a laptopot, és előbb-utóbb megmondjuk, hogy hányadik év. Az a baj, hogy a hallgatók tudják, hiszen ő, hogyha kattint, akkor...
Igen, ők hallgatnak, nekik könnyű.
Igen, nekik már oda lesz írva, mert mi már kikerestük.
Igen.
Csak azért is megnézem.
Szóval egyfelől el kell, hogy mondjam, hogy Dániel, aki... Hát lehet ezt egy óvatosnak nevezni, vagy aki az élet viharaiban mindig van nála egy esernyő, vagy esetleg több is, vagy ás magának. Kicsit túlzásba viszi szerintem, egy atombunkerbe bújik az élet viharai elől, és nem enged megvenni olyan motort, aminek lehet a vázán halálos horpadás, amiről kiderül, hogy egyáltalán nem halálos, csak van rajta egy horpadás.
Feltéve, hogy szereted a fűrészbak alakú motorokat, de igen, nem halálos valóban. Tehát nem élet az olyan.
Na mindegy, és nem hagyja Dániel, hogy Wiraber márkájú tajvani gumit vegyek a kis Robikára.
És most nem tajvan szerintem.
Tajvani, de.
Tajvan?
Tajvani, és megfogdostam a boltban a Wirabert, és tök
szerintem,
jól tapadt.
Tájföld. Thailand, nem Taiwan.
Szerintem taiwani.
De tök mindegy. Mindenek a Wiraberes érzelmű hallgató.
De megszelert vettem, Dániel.
Igen?
Igen, így most 20 ezer lett volna a szerelés, a Wiraber, ez most így viszont 24 ezer.
De ebből a szerelés a nagyobb tétel, nem? Tehát a szerelés horribilis. Tehát ki kell szedni egy robogó hátsó kerekét a gumisnak, az 6 rugó. Tényleg?
Mert körülbelül ilyesmi
lehet. Per gumi. Tehát mi ennyiből gumizod át az autódat.
Egyelőre nagyon bizonytalan vagyok vele, mert most
óriási művészek a gumisok.
És teljesen más, megváltozott a viselkedése. Most nagyon óvatos duhaj vagyok vele.
De fel van fújva a gyárilag előírt értékre? Nagyon sokat számít.
Kérdeztem, hogy ők mennyire fújják, hogy végre megtudjam. Én olyan 2-5-öket szoktam belefújni, és erre elültek, hogy úristen. Én azzal éreztem jól magam, de mondtak, hogy nem, hátulra 2, előre 1-7. Úgyhogy most azzal megyek, és nagyon furcsán érzem magam rajta. Na mindegy.
Ez a rávaló gumi.
Én a gumikopás ellenszerűen rájöttem, Dani, hogy miért kell 3 kerekű robogó, beszélgettünk róla, van nálam egy Tricity.
Micsoda misztérium, igen. Na, miért kell?
Van nálam egy Yamaha Tricity.
Az Yamaha MP3.
Igen. Ez a, tudod, elő igen, van igen, két igen. kereke, és hazamentem vele, azaz a család hölgy tagjai, mind a kettő ösztönösen a következő kérdést tette föl. Miért elő kell rá 2 kerék, miért nem hátul?
Általában az érdekes, hogy azok az ilyen épített szerzetek, mint a BMW-nek volt egy ilyen, illetve most a Polaris is csinált egy ilyen Slingshot néven, amivel rendesen lehet állatmódra menni, tehát nem az a trike, ahol hátul van a két kerék, azzal örülsz.
A Can-Am Spider, ami az első elől két kerek.
Igen, az az. Hogy azoknak elő van 2 kerekük, de egyébként én sem tudom, hogy miért. Hiszen a hajtott kerék hátul van, tehát úgy érezném, hogy nagyobbat tudok gyorsulni, úgyhogy ha hátul van 2 hajtott kerék.
Igen. A másik kérdést azt a Dani tette föl tegnap, hogy tudunk egyensúlyozni, minek 3 kerék egyáltalán. Én meg azt mondom, hogy igazából, hogy ez akkor lenne igazán jó, ha 4 kereke lenne. Tehát, hogyha hátul is 2, ezek ugye nagyon közel vannak egymáshoz. És akkor megvan az autó, és akkor én is itt hagytam abba a gondolkodást, és akkor arra jutottam, hogy viszont milyen ritkán kell cserélni az első gumit, mert az életben nem kopik el.
Bocsánat, lenyelem a banánt. Miért ne kopna el?
Hát mert kisebb a felületi nyomás, nyilván azzal is arányos a kopás, hogy...
De azért végig kell.
Erre azért ne vegyünk mérget, tehát az MP3 mondjuk nem könnyű például. Ez könnyű. A Yamaha Tricity valami miatt könnyű, de az MP3 úgy emlékszem, hogy 200 kiló. Szinte független attól, hogy mekkora motor van benne.
Oké, de vegyük most, tehát én most nem szakadnék el.
De emlékeztek ezen... az MP3 eredeti reklámjára?
Nem.
Alessandro Del Piero, nem tudom mondani valamit.
Nekem nyilván semmit, de hát ez nyilván hát futball.
A minden idők talán leghíresebb olasz labdarúgó csatára, egy igazi művész. Uh-huh. Most már azt hiszem Ausztráliában levezet, ő volt a reklámarc, és így motorozott az MP3-mal, robogozott valami, gondolom, hát hiszen Juventus akkor a torinói belvárosban, és hogy az volt mindig a poén, hogy a többinek mindig le kellett rakni a lábát, ő meg nem tett.
Meg bereteszelt, amikor odagurult. Az MP3-ban én azt szerettem nagyon, elég sokat MP3-aztam még a motorrevűnél, hogy egyrészt van rajta egy félig automatikusan működő reteszelő mechanizmus, vagyis viszint egy függőleges helyzetben meg tudja fogni az első kerekeket, amelyek egyébként menet közben párhuzamosan dőlnek egymáshoz képest, ha kanyarodsz.
Én egyébként még ilyet.
Egyszer ki kell próbálni. Nekünk újságíróknak azért jó, mert mindenféle koncepciót kipróbálhatunk anélkül, hogy arra áldoznunk kéne, és nem csak egy, mit tudom én, kereskedésben szervezett tesztnap erejéig. Én azt mondom, hogy az MP3 nagyon jó teszt jármű, tehát tök jó vele eltölteni egy hetet, de utána boldogan visszaadod, mert valójában robogózni is nagyon jó önmagában, és ha már robogózol pár éve, az MP3 téged nem fog megváltani.
Tehát én úgy emlékszem, hogy mindig ilyen nagyon magunk alá kuláztunk tőle, hogy mennyire
retteneteseket lehet vele kanyarodni, mert egyszer megtapasztalod, hogy tényleg a középsztender baloldali és jobboldali nyúlványai, amik így hogy kilógnak valamennyire a motor középsíkjából, érnek le először kanyarban, és akkor még nem csúsztál meg. Ha ezt egyszer megtapasztalod, utána pofátlanul nagyokat fogsz vele döntögetni. Egyébként el lehet nyalni az MP3-mal is, tehát félreértés ne essék, de először a fenekét kezdi el tolni nagyon enyhén. Viszont nekem az volt vele a bajom, hogy a 3 kerék közül egy biztosan jó eséllyel bele fog menni valamiféle úthibába, ami Magyarországon egy teljesen reális probléma, tehát sokkal gyakrabban fogsz zötyögni, mint amikor egy nyomon haladó robogóval kerülgeted.
Kikerülöd, autóval megközölöd, ezzel viszont
átkészíted. Ez egy 3 nyomon haladó jármű.
Ez egy aknaszedő gyakorlatilag.
Gyakorlatilag igen. És,
de azért annyit én MP3-mal nem mentem, csak ez a Tricity.
Én meg ezzel nem.
Igen. Tehát, hogy ez a Tricity az első 2 kerekével úgy rugóz ki bármit, beleértve az, hogy fölmész patkára, lejössz patkáról.
Igen?
Észre se veszed. Akkor majd utána jó. A gerincedbe kapsz egy akkora ütést a hátsóról, mintha csak egy normál, lenne, egy keményebb két
kerekű robogó. Meg ezek irtózatosan drágák az bennük a poén.
A Yamaha nem drága. A Yamaha az nem drága, az 1.350.000 forintba kerül, ha jól emlékszem.
Nekem azért a reflexek működnek, míg a motorkatalógus.
Nem, ezt tegnap megnéztük, mert beszéltünk róla. Az MP3 mostani árát nem tudom, abból eleve a 250-eset is a 400-asat hozták be Magyarországra, pedig létezett belőle 125, létezik most is talán 125-ös, illetve közben a Piaggio megcsinálta a kompaktabb Urban nevű következő evolúciós szintet, ami talán párhuzamosan létezik az MP3-mal, de az a lényeg, hogy ezeket a járműveket szerintem azokban az országokban lehet jól eladni, ahol létezik belőlük, hogy az MP3-ból LT-nek hívják a szélesebb első nyomtávú kivitelt, amely így már belecsúszik a motoros tricikli kategóriába.
És ez miért jó?
Azért már egy csomóan vezethetik B-s jogsival. B-s jogsival is lehet vezetni. Aha. Magyarországon más definíció...
Vannak ezek a, tudod, amilyen ez az APE néven futó.
Igen.
Igen. Ugyanez a kategória?
Nem, mert az APE a segédmotor. Az APE az 50-es. Aha.
De van belőle nagyobb APE is.
Van belőle dízel, például, ha jól emlékszem, 400-as dízel.
Meg van az 50-esből billenős.
Meg, hát meg szénné tuningolják nyilván, akik így fel akarnak menni vele dombokra.
Hát vagy egyáltalán, hát az egy rémálom.
De az MP3 az tökre megtalálta a helyét Európában, tehát nem csak mediterrán országokban látni belőle tök sokat, hanem Nyugat-Európában is, tehát Párizsban nagyon sok MP3
van. Van ilyen, hogy ilyen szinte egy ilyen fedő van a fejed.
Nekem olyan volt, igen, az magyar importőr adta annak idején, olyan plexi volt, hogy a fejem búbját paskolgatta a plexinek a vége, olyan magasan ért véget.
De milyen tempónál kaptad az első?
Amikor belementem valami gödörbe, tehát belengedt gyakorlatilag, és volt hozzá lábtakaró, és téli gumik voltak rajta, és tényleg az ilyen gyanúsan jegesedő aszfalton, esőben is horrorisztikusan lehetett vele menni, de brutálisan drága, tehát itt azt hiszem, hogy a 250-es 2 millió forintba került már évekkel ezelőtt is, ami azért nagyon-nagyon sok pénz. Tehát nem tudom.
Na mindegy, hagyjuk a két és három kerekű motorokat, mielőtt befordulnak motorozásra, nem érdeklő hallgatóink. Egy szörnyű igazságtalanság szemtanúi, szem- és fültanúi vagyunk az utóbbi egy héten. Ugye a Volkswagen lebukott, ezt már múlt héten megírtuk ezekkel a kibocsátási normás trükközésekkel, és ez akkora sztori, hogy engem behívtak a Hír TV-be szakérteni, őrület.
Én mondjuk megnéznélek Alindával, akinek újraindult a műsora, hogy a zárórát csinálta az M2-n ezt a beszélgetést. Ezt.
Megkérdezni az annyit, hogy Orbán Viktor szerintem is geci-e?
Továbbá Volkswagen, igen.
Igen, és...
A Winterkorn geci.
És Winter, nem? Na ez
a Winterkorn?
Martin Kim Winterkorn geci.
Figyelj, amíg ment a szekér, és nem dőltek be a részvények, nem tudom, mi 30%-a, vagy mennyivel csökkent a Volkswagen részvények.
Azt hiszem, igen. 35.
Igen.
105 euró volt egy...
Hát 170-ről.
Igen, de egy 105 euróért lehetett tegnap este venni Volkswagen részvényt, és a napi.hu-nál az egyik keveset beszélő kollega átjött, és hirtelen megnyílt, és mondta, hogy lehet, hogy most kéne venni Volkswagen részvényt.
De ő nem vesz.
Bár ő nem vesz, mert szerinte lesz még olcsóbb.
Igen?
Igen.
De azt mondja, lehet, hogy benne van, hogy egy hét alatt keresel 20%-ot. Ki tudja?
Akkor ő azt mondta, és ez ugye a tőzsdei tanácsadó rovatunk, hogyha a többi dízeles gyártóról is kiderül, hogy csaltak.
Már pedig kifog.
És kinek, csak logikai alapon, kinek érdeke most, hogy kiderüljön a többiekről is? Pont a Volkswagennek.
De az igazságtalanságot azért mondtam, mert ugye amíg nem derült ki, tehát amíg a Volkswagen is egy patyolattiszta, ártatlan autógyártó volt, addig állandó, hogy Martin Winterkorn, hogy azért magyar ősökkel rendelkezik, ez az magyar sváb,
ez valahogy nem kerül
minden szóval. Minden évben jön a Műszaki Egyetemre, nem előadást tartani, meg, és hogy milyen jó fej a Winterkorn.
Meg a családhoz rokonlátogatóba, tehát hogy annyira, hogy vannak Magyarországon igen. Rokonok.
És hogy mennyire szeretjük Martin Winterkorn, én legalábbis, aki interjúzott vele, vagy mit tudom én, mindenki mondta, hogy egy tök jó fej, nagyon normális illető, tehát nem az a fajta nagyon ilyen gőgös, megközelíthetetlen
ez egy nagy tudású mérnök. Ez egy német nagy tudású mérnök. Vagy hát most már sváb, vagy milyen ő?
Tudhatott ő erről az algoritmusról?
Sajnos igen. Az ugye vannak olyan hírek, hogy ugye elvileg most csütörtök van, és akkor pénteken lesz az a gyűlés, ahol eldőlt volna amúgy is, hogy hosszabbítanak-e vele 3 évre. Szerződést vagy sem a Volkswagennél, és ennek kapcsán ugye szóba merült, hogy esetleg inkább kirúgnák, esetleg egy alacsonyabb polcra raknák, de ő mondta, hogy ő nem megy alacsonyabb polcra, és az az információ, hogy ugye fejlesztési vezető volt a Volkswagennél pár éve még, amikor még nem volt elnök, ja, tehát hogy úgy...
Tehát, hogy
az nehezen hihető, ha nem is őt, nem, nyilván nem ő találta ki, de az nehezen hihető, hogy hát ő nem tudta, hogy mit csinálnak len az alkalmazottak, és olyan kis ügyes szoftvereken dolgoznak.
Hát így tud, hogy ugye több százezer autóról van szó.
11 millió.
Igen, az több százezer.
Bocsánat.
Sok száz, igen. Szóval 11 millió autóról van szó, amelyeknek a szoftvere ugyanaz szerint, a logika szerint csalt.
Igen, én mondhatok magán véleményt.
Hát sőt.
Nekem az a véleményem, hogy valaki haragszik szegény Winterkornra pont egy héttel az újraválasztás
előtt. Piek, nem?
Pont az ő.
Nyilván többen. Ez szép történet lenne, tényleg. Ez egy ilyen Guldenburgok örökség.
Hát pár hónapja hát az úr megírta, hogy mekkora csatározás
igen,
volt köztük.
Igen, iszonyatos csatározás.
Mert a piekre még a családtagjai is rámondják, hogy egy geci egyébként.
Figyelj, igazából az, hogy ez már az az eset, hogy inkább a céget is bedöntöd. Tehát, hogyha ez a feltételezés igaz, akkor azt mondod, hogy pusztuljon el a francba az egész cég minden, de ez az ember ne legyen az elnök.
Mint amikor Torrente kilőtte a rakétát Gibraltárra. Ha nem lehet a spanyoloké, ne legyen senki.
Hát kb. De én nekem van egy másik elméletem.
Hogy?
Egy öreg japán bácsi is haragudhat Winterkorn úrra. Hisz a Suzuki. Ott van a Suzuki, akik ugye volt egy ilyen részvény díl.
Ja, igen.
És,
ugye a Suzukinak vissza kell vásárolni a saját magát.
Vásárolni a saját magát valami iszonyatos pénzen, és most milyen olcsón tudja magát visszavásárolni. Na, azt,
ez már egy zseniális terv lenne.
Igen. De hát, egy harmadik ellenfél, aki soha semmilyen dízelautót nem is akart eladni Amerikában.
Toyota.
Azt szépen megsukta.
Viszont el akar adni hibridet.
Viszont el akar adni benzines, most tök mindegy hibrid vagy.
De nem, most Tibi, akkor te itt szoktad tudni a dolgokat. Miért vesznek dízel személyautót abban az országban, ahol a zsebedben csörgő apróból tankolsz benzinnel autót, mert annyira olcsó?
A szarrágás.
Mert ott is nagy a tényező a szarrágás.
De gondoljatok bele, egy ilyen két literes TDI.
Miért vesznek Priust? Miért vesznek Priust?
Az ökotudatos autó. Tehát a Prius ugye amerikai filmek tucatjaiban jelent meg egy időben. Mindig abból szálltak ki. A született feleségekben is ott állt mindenhol.
Brian kutyának a Family
Guy-ban. Igen. Tehát az ökotudatosság. De a miért
dízel, a dízel ugyanannyit fogyaszt, mint egy benzin.
De nem, hát a környezetszennyezés.
Pillanat. Tehát ugye nem átallott a clean dízelnek hívni egyébként TDI-ket, amit látod, hogy basszus, 5 évesen mennyire clean diesel egy ilyen clean diesel, amikor mész mögötte a robogóval, és mit szívsz be mögötte, de mindegy, hagyjuk.
Lehet, hogy azok ilyen
amikor Amerikában kiütött ez a nagy, vagy beütött ez a nagy 2008-as válság, és iszonyatosan visszaestek az autó eladások, amelynek részben az volt az oka, hogy az ingatlan lufiban eladósodott embereknek nem volt pénz autóra, egyrészt.
Sok svájci frank hitel Amerikában.
Másrészt fölment a benzinára.
De mennyire? 150?
200-ra baszki.
Ja.
Tehát, hogy így néztünk,
de most
és egyből elkezdték venni egyébként pont a TDI-ket, meg a hibrideket, tehát a kivett, eltolódott ebbe az irányba az arány, mert iszonyatosan nekik úgy tűnt, hogy fölment a benzinára.
A Dallas című sorozatra?
Persze.
És ott volt egy olyan, de ez 20 évvel ezelőtt ment, és volt egy olyan Dallasban, ahol Jockey Ewing akart valamilyen politikusi, közben visszakapcsoltam a telefon, amikor kerestem, hogy hányadik égéstér, de akkor most visszarepülősítem. Szóval, hogy Jockey Ewing aztán politikus pályára készült, és mindig a kis emberekkel, egy kicsit ilyen Rogántól is irányba ment el Jockey Ewing, és az volt, hogy a túl magasak a benzinárak, és hogy a kis emberek, a keményen dolgozott nem tette hozzá, mert az még akkor nem volt föltalálva. Szóval, hogy a kis emberek érdekében olcsóbb legyen a benzin. És én már ott téptem a hajamat, hogy úristen, Amerikában egy gallon nem tudom mennyibe. Tehát, hogy
ez olyan,
ott
hogy
egy gallon, hogy mi nálunk egy
az mondjuk hozzátartozik Amerikához, hogy ugye ott nem az van, mint hogy itt Budapesten fölülök a kék buszra, és ezért, tehát, hogy ott őrült nagy területeken fekszik az ország, ahol meg vagy lőve, ha nincs autód. Ezért nem veszik el az öregeknek se a jogsiját, hogyha már csak ezért fél lábbal tudja nyomni a féket, és megy mindenen keresztül, mert annyira nem működnek a reflexek. Akkor se veszik el, mert nem tudsz megmozdulni. Olyan távolságok vannak egészen településen belül is, és annyira nincs járda se.
De most itt egy olyan motor kategóriáról beszélünk, aminek semmilyen kultúrája
nincs kint. Jó, de most félmillió dízel, ez nem tudom, hogy hány évre, 7-8 évre vetítve félmillió dízel autóról beszélünk. Ja,
szétoszlik nyilván.
Toyota Camry-ből egy hónap alatt megy el annyi.
Oké, mind benzinmotorra.
Mind benzinmotorra, csak mindegy, de most mondhatunk akármit. Tehát, hogy ezek olyan marginális eladások Amerikában, mint hogyha itt vizsgálnád a Daihatsu Sirion penetrációt.
Na de várjál, a sztori úgy indult, hogy egy amerikai ilyen fogyasztó, vagy környezet.
Egy egyetemen akarták, állítólag az a mese körülötte, hogy le akarták vezetni, hogy tényleg ezek a clean dieselek mennyire tiszták. És csináltak közúti próbákat, és ők szóltak ennek az EPA ügynökségnek, hogy egy olyan 20 és 35-szörös közötti értékeket mértek típustól függően nitrogénoxidból.
Ez rohadtul felháborító azért.
Az miért van, hogy egyszerre tesztelték a Passatot, a Jettát és az X5-ös BMW dízelét, és hogy a BMW csak hegymenetben lépte túl egy kicsit, tehát az igazából átment. Ezek meg produkálták a maguk 20-35-szörös értékeit. Vagy na?
Hát érdekes.
Ugyanakkor ráadásul szerintem egy régebbi égéstérben is volt arról szó, hogy így csalnak, hogy felismeri az autó.
Így van.
Ez volt, hogy motorház, még
nem ciklus.
Igen. Hát
motorháztetőnyitás felismeri, stb.
Hát ezt tudod, fékpadon ugye az autó úgy megy, hogy a sebességmérője mutat értéket, és a hátsó kereke meg sem mozdul. Tehát, hogy azért ezek nem annyira nagy ördöngösség.
Mondjuk az ABS jeladóról le lehet venni ezt az információt.
Tudja az ESP, hogy mi van. Ezek nagyon jól felismerő. Nem kormányoznak
akkor
semmit.
Már bukott le valaki, vagy ezt csak mi tudtuk?
Ezt, szerintem ez a nyílt titok kategória. Tehát, hogy egy kicsit most megy itt a csodálkozás, meg ez, amikor az van, hogy politikus hazudik. És igazából minden nap azt olvasod az újságban, hogy politikus hazudik, de most, hogy amikor van valami bizonyíték, vagy amikor a politikus azt mondja, hogy hazudik, ugye, hazudtunk éjjel-nappal, akkor mindenki fel volt háborodva, hogy ha baszki, ezek hazudta.
És most ettől függetlenül mindig abba a hibába esünk egyébként a Total Car-nál, hogy azt gondoljuk, hogy evidencia a minket övező világ számára egy csomó minden, amiről mi itt beszélgetünk.
Én egy pedig kicsit nem. Azt érzem, hogy figyelj, én mondok neked valamit, amikor mi elmegyünk, és ráállunk a vasasnál a mérlegre.
Akkor igen, akkor mindig nagyobb.
És, többnyire... és mondjuk most, amikor ráálltunk az Opel Zafirával a mérlegre, és 200 kilóval több volt, mint a forgalmiában. Az nem egy olyan adat, ami a forgalmiban van, mint ami a sajtóanyagban, hogy jó, átkurjuk a sajtót, és kész. Nem.
Ez csalás. Nem egy költői
szabadság. Ez nettó csalás.
Persze, de én most éppen ezt azt fogom
egyszerű
erősíteni.
Egyszerű benyomások alapján csekkolható nettó csalás, ami egyébként nem csak erre jellemző, hanem amikor elvittünk 4 autót, akkor 4-ből 4-nek nem stimmelt a súlya, csak az egyiknél azt mondtad, hogy 30 kiló, az még azt mondod, hogy
egy a Volkswagennek csak egy kicsit belefér. Nem stimmelt, nem?
Igen, tehát a 30 kiló belefér, de van, amikor 70, 80,
a 200 100, az vicc,
200 kiló, ne vicceljünk már, és ezek ugye megint oda vezethetők vissza szerintem, hogy ugye fékpadon mérnek. A fékpadon szimulálják a menet ellenállást, és ennek az egyik paramétere a tömeg. Tehát, hogyha kevesebb tömeget adsz meg az autónak, a fékpadnak, hogy az az autó, amit most mérünk, az 200 kilóval könnyebb, akkor ő kisebb menet ellenállást szimulál, amikor mérik a fogyasztását, és akkor kijön, hogy basszus, 3,5 litert fogyaszt, és te megnézel, hogy akkor miért nem tudsz 8 liter alá menni.
De az európai fogyasztási ciklus az, ami konkrét pályán mérik, tehát ott rendesen...
Nem, a konkrét pályán csak egy menet ellenállást mérnek, és az alapján programozzák föl a fékpadot. Tehát a konkrét pályára odaviszik a megsütött gumit, a leragasztott, mondd már, ajtórésű, a keményre fújt gumis, a nem tudom milyen autót. Ez alapján megmérik, hogy ez a pálya, ez fixen 1%-ot lejt, amennyit megenged a szabály véletlenül. Véletlenül mindig 30 fok van, tehát hogy nincs túl alacsony hőmérséklet, stb. És az itt mért menetellenállással paraméterezik föl aztán azt a fékpadot, amin megmérik valójában. Ezért, és nyilván ez egy kedvezőbb érték, mint hogyha Svédországban mérték volna egy széria autóval, amin olyan gumi van, ami úgy tapad, mint ezek a baromi jó gumik, amiket egyébként ráraknak a mai modern nagy teljesítményű autókra. Azért ez mondjuk ki nem teljesen korrekt, és ugyanez igaz a gyári fogyasztásra. Én már gondoltam, hogy azt kéne csinálni, hogy amikor lehozunk gyári adatokat, akkor ilyen smiley-t odarakni, hogy fogyasztása 3-7, és akkor ott lenne egy ilyen smiley.
De hát, mint a csontjén,
például a BMW-k azok, de a BMW-k azok nagyon tudják a gyári...
A nagyon tudják, azt nem mondanám, azt mondom, hogy normál használat mellett meg tudják közelíteni a városira megadott értékeiket.
Nem, szerintem a...
Hát nálam volt ez a 730 X-Drive, azt 7-es liter fölé tornázni, nagyon nehéz volt.
És hát még valaki menne van. Nekem.
De figyelj. Akkor már ez a nagyon Danika, amit megmutatom, padlógás satú.
Mi még, ami nagyon tudja, a
nagyon Mazdák. Keveset
tehát ezek az Skyactiv Mazdák, ezek igen. Is anélkül, hogy nagyon bűvészkednél, nagyon
legalább közel áll hozzá, így van. Igen. Egyébként súlyban is közel állt hozzá a Mazda.
Én összességében, főleg mivel a Skyactiv, ugye a benzinesekre gondolunk, Mazdákat említetted, mert Skyactivnak nevezik a dízeleiket
van
is.
Van belőle a dízel is, igen.
De mi a benzinesekre gondolunk itt azért elsősorban azok.
De a dízelek is egész jó.
Nagyszerűség. De a benzinesek léte mellett miért vennél dízel Skyactivot?
Nem tudom, mert alig fogyaszt többet.
Tehát, igen. Tehát, hogy... igen. Na mindegy, hát ebből az egészből simán kisülhet az, hogy ez a dízel kultúra ez így elbukott. Tehát, azt az időt éljük, amikor reális felvetés egyrészt a Skyactiv, amit persze csak a Mazda használ, de másrészt a hibrid.
Bocsánat, hadd szólja közben, már a Toyota tárgyalgat.
Hogy átveszi a Mazdától a motorokat.
Bizony.
Tehát van alternatívád a dízel autóval szemben.
Hát várjál, és van a Skyactiv, plusz vannak azok a japán kis szívó benzinesek, amik keveset fogyasztanak, van a Suzuki-nak a Vitarába tök keveset fogyaszt, és elfogadható, mely csak ha menni akarsz, akkor ki kell nyomni a szemét, de 7,5-en jártam a Vitarával a városban, és tudtam vele gyorsítani 130-al emelkedőn, és a Ssangyongnak a Tivoliban
az is ilyen volt.
A benzinese, az is 1.6-os volt, és tök jól vitte.
És a másik, amit nem csak
tehát a dízel, jó motort igen, kell csinálni, van, és vannak, akik ezt megcsinálják.
A dízelére, ugye az európaiaknál az motivál, hogy gyakorlatilag az adó, az egy őrült nagy költség a fenntartásban, és hogyha le tudják szorítani, mert a széndioxid kibocsátás, vagyis a fogyasztás alapján megy az adózás Nyugat-Európában, akkor tudod eladni az autót, és már olyan égnek áll a hajad, amikor mondják, hogy 3 hetet fogyaszt meg 4 felet, a nem tudom én mi a legerősebb, mit tudom én, BMW, valamelyik BMW családban a legerősebb fogyaszt 8 litert, amikor tudod, hogy irreális, na mindegy, és akkor ez adja el az autót. Nem az számít, hogy mennyit fogyaszt az életben, hanem hogy mennyi az adója. És emiatt mentek rá erre a 3 hengeres turbóra, mindegy, a Mazdának mindegy, mert ő érdekes módon, hogy a Mazda fogyasztásai papíron nem olyan jók, ha megnézed. Viszont azt nagyon tudja, sokkal jobban tudja.
Hát emlékszem a tavalyi fogyasztástesztre, amikor Skyactiv 2 literes 120 lóerős 3-assal mentünk, 6 keveset fogyasztott.
6 városban.
és nem, de 120 lóerős autó az nem erős. Viszont
kellemesen vezethető.
Viszont nagyon kellemesen vezethető, nagyon szép hangja van, mert ugye hangolt leömlői vannak. Gondolom ez azért egy ilyen mellékhatása, hogy szépen szól a motor.
Hát megjavítja az áramlást.
Nagyon harmonikus.
De most a dízeleknél nem ez volt a probléma, hogy csalnak a fogyasztással,
nem.
És az emisszió összefügg a fogyasztással, hanem a nitrogénoxidokból volt a nagy gáz. Tehát a 35-szörös értéket, azt nem széndioxidból, hanem nitrogénoxidokból.
Tehát úgy tudja, gondolom, az alacsony fogyasztást, hogy nem hozza az ígért kibocsátási értékeket.
Vagy megy, vagy igen. Tiszta. Tehát, hogy ezek nem együtt járó dolgok.
Szóval együtt nem igaz az, és hogy ez tiszta is megy.
És ez egyébként a környezetvédelmi normákat. Egy az egyben. Tehát, hogy itt ez egy sokkal komolyabb kérdés, mert kiderül, hogy más is csak csalással tud átmenni, az azt jelenti, hogy ezeket nem lehet betartani. És az EU normák egyébként tökre ilyenek. Nem akarok az amerikaiakról nyilatkozni, de az európai norma az, hogy 95 gram per kilométer legyen az átlag a V12-es BMW-től a 3 hengeres Toyota Aygóig, ez nem tartható. Fizikai képtelenség. Nem lehet egy
az
valós
milyen fogyasztás
életben.
Jelent a 95 gram?
Az ilyen 3,5 gázolajból, és 4,2 benzinből, most csak így nagyságrendileg, tehát hogy egy abszurd az életszagú, tehát az, hogy mész autópályán és közlekedsz városban, és hogyha kiderül, és szerintem most a következő fog történni Európában, ugye most mindenki keménykedik, hogy Angela Merkel az első között mondta, hogy most aztán jó, megnézzük őket, és aztán a franciák is mondták, hogy na azért, hát a franciák azok ők nem csinálnának, de azért jól megnézzük.
Ők azt mondták, hogy ők is jól megnézik ezt.
Igen, a franciák ilyet nem csinálnak, de azért jól megnézzük őket, és most lehet, hogy az lesz, hogy így az egész politika beáll mögéjük.
Mármint kik mögé?
Az autógyártók mögé, hogy azt mondják, hogy jól van, de a többiek jól csinálták, csak ez a kis gonosz Volkswagen volt egyszer ilyen gonosz.
Egyszer egy 6 évig.
Egyszer megtévedt.
Egyszer megtévedt, de a többiek azok tiszták, mint a nem tudom.
De ettől a közvélemény még nem tudjuk, hogy milyen irányba fordul, engem ez jobban érdekel, mert ugye tegnap este még az is egy hír volt, ezt a 444 bogarázta ki ezt az infót, hogy az összes nagy autógyártónak a részvényár folyama jelentősen csökkent, miután beszakadt a Volkswagen.
Mindenki tudja, Dani. Ezt
mindenki tudja, hogy most ki fog
borulni a biliknek.
De most egy broker ezt azonnal kapcsol, hogyha mikor tudjuk, hogy az X5-ös az hozta az értékeket.
Figyelj, bármilyen újdonság megjelenése, piaci siker, csak egy nagyon szélsőséges példát mondjuk, jön a Tesla Model X. Már annak a hírnek a hallatára, hogy SUV villanyautó lesz a világon, annak a hallatán olyan árfolyamokat megy a részvénye, hogy biztos vagyok benne, hogy olyan iparági kapcsolataik vannak, hogy tudják a fejlesztőktől, a beszállítóktól, a befektető tanácsadók, hogy mi várható itt. Mert ilyenkor azt fogja mondani a beszállító neki, hogy figyelj, a helyzet az, hogy ezek nem betarthatók, ezért mindenki csal. És csak egyben reménykedhetsz az, hogy a politika azt fogja mondani, hogy megvizsgáltuk, de egyébként mindenki tiszta. Ez az egyetlen egy esélyük van. De szerintem simán benne van a kalapban, hogy
de a politika nem mondhat ilyet.
Hát szerintem ez már az inger küszöbön van, ez a Volkswagen, úgyhogy most be fognak áldozni dolgokat. És összességében ez jól tenne az autóiparnak. Nem, azt mondják, hogy igen, mindenki csalt, tévedtünk, amikor azt hittük, hogy egy V8-as akármi Mercedes el tud járni 2 liter benzinnel, hülyeséget írtunk elő a törvényben, helyezzük olyan alapokra a közlekedést, ami...
Jó, mert eddig is abszurd módon volt kúrogatva az autóipar Európában.
Figyelj, én azt mondom, hogy akkor nézzük meg, hogy hány tonna dohányt égetünk el.
Igen.
Hát puszta dohányzás címén, amivel egyébként egy csomó tüdőrákos embert is kitermelünk, akiket sokkal drágábban kell meggyógyítani, mint azokat, akik beszívják ezeknek a dízeleknek a kormát, és akkor tiltsuk be.
És mit fogunk csinálni azzal a sok megmaradt gázolajjal?
Egy ritmussal korábbra hat tűzzem be, és mit csinálunk a sok megmaradt dízelautóval, mert ha elveszíti ez a kategória a presztízsét, hirtelen nagyon-nagyon nagyon sokan fordulhatnak el ettől a technológiától.
Figyelj, ez egy folyamat része, ez már most zajlik. És várjál, a BMW már kijelentette, hogy át fognak állni hibridre. Ez deklaráció.
Hát van, hát egy csomó új hibrid BMW jelent is meg, ugye?
Jelennek is meg, és mondják, hogy egyszerűen már nem érdemes továbbfejleszteni a dízelt, már középtávon se, mert már most az Euro 6 plusz emissziós szabványok olyanok, hogy szerintem már csalással se tudod megcsinálni úgy, hogy egyáltalán megérje vele foglalkozni a fejlesztés, mert orbitális pénz, és a valóságnak nincs köze hozzá, tehát nincs gyakorlati haszna.
És mi van az egész, a politika és az autóipar összejátszásával pattant ki pont most?
Ebben mert biztos vagyok, hogy ez így van.
Úgy akarják irányítani a vásárlókat, hogy az Euro 6 pluszt már úgysem tudnak teljesíteni könnyen a dízelekkel, tehát ideje elfordulni ettől a technikától, és venni a hibridet, meg a villanyautót.
És a winterkor már amúgy is nyugdíjba akart menni, hiszen ki más tárgyal.
De mondjuk ő nem volt túl.
70 fölött mit akarna, mert szegény alig bír menni, kicsit látszik, hogy ki van a kopva az izületek, rengeteg feladat. Miért is ne? Lehet, hogy ez volt az autóipar összödi beszéde.
Egyébként igen. Nem kutyaszájból előrángatott párhuzamnak tűnik, tök durva, de nekem ez az előbbi egyébként arról jutott eszembe, hogy mi lesz a sok gázolajjal, hogy mi lesz a sok dízelautóval, hogy most írok arról cikket, hogy milyen autókat hoznak be idén a magyarok, és elkezdett megváltozni a magyarok preferencia listája. Az első 5 legnépszerűbb használtként behozott autó motorváltozatai között csak egy dízel van, a többi benzines.
Hoppá!
Az egy dízel egyébként...
Azért, mert tudták...
Nem, természetesen. Nem azért. Nem, Magyarországon más a megfejtés. Egyszerűen nagyon-nagyon sokan szembesültek szerintem azzal az utóbbi években, hogy rohadtul meg lehet szívni egy sokat futott dízellel.
Anyagilag is.
Anyagilag. Tehát megveszed, mit tudom...
Hiszen nem a hangjáért szeretjük a dízelt.
Persze. Tehát igaz, hogy keveset fogyaszt, amikor éppen jó, de amikor elkezd a kettős tömegű lentkerék, meg a komorér rendszer megkotlani, meg turbót kell cserélni, az brutálisan sok pénzbe tud kerülni.
Igazából a dízeleknek az egész fejlődés elment egy olyan irányba, hogy igazából csak az első tulajdonosnak jó.
Így van. Így
ez, van. Ez ugye a flotta főleg, és akkor utána aki megveszi, aztán majd nézeget, hogy azért, mert ugye, hogy elfogadható áron tudják az emissziót hozni, ráadásul ugye engedtek tartóságban, és drága alkatrészek jelentek meg.
Szóval ugye a 3-as BMW a legnépszerűbb használtként behozott típus továbbra is, de ebből a 3-as BMW-ből nem a dízel, hanem a 318-16 szelepes.
Igen.
Ami TI-ként vagy SI-ként ismerhetünk, hogyha E36 kaszniban van. Lényeg az, hogy van egy ilyen
és 140. ez egy jó autó igazából.
És az egy ilyen nem hatengeres, nem dízel, nem egy igen. Tehát az már egy ilyen korrekt BMW-nek tűnik.
Tehát ha belegondolsz, és
szerintem hány éves BMW ez a kategória?
2002-es azt hiszem, ez a facelift utáni E46.
Szóval én
ez egy ajánlható autó.
Igen, és de azt mondod, hogy ha megnézed, ezek a benzines kismotoros BMW, kismotoros Golfok, ez egy ilyen minőségi élet, de igazából ugyanúgy egy közlekedési eszköz kategória, tehát ezek nem driftelő, meg persze hülye nem. Gyerekek, mert mindig van egy ilyen, nem, hogy persze, mert hordják be azt a sok driftes autót, és de igazából ezek nem azok.
Nem, meg tudom én, egy négyes, négyes Golf, azt hiszem a lista harmadik helyezettje.
Igen.
Hát erről sok mindent mondhatunk, de hogy presztízs autó volna, azt nyilván nem.
Alacsony de ugyanakkor regadója. Jó benne tartózkodni, és az autónál, hogyha nem olyan autóbuzi az ember, mint amilyeneknek mi tartjuk magunkat, akkor marhár. Tehát ez az csak legyen benne motor, és érezd magad jól benne, és igazából minden tud menni 130-al.
Igen, és nem sokaknak az is szempont, hogy ne legyen Suzuki. Szerintem ez az a réteg.
De Dani, azért
hát az minőségi.
Mármint ne legyen régi Swift, úgy értem.
De,
és ezt meg tudom érteni.
Na, ezt akartam mondani.
Figyelj,
van
abszolút.
Swift a családban.
Hogyne, abszolút.
Tehát, hogy ha te azt mondanád, hogy van Swift a családban, nem lenne rossz, hogyha az a Swift egy Golf lenne, ezt te alá tudod támasztani.
Hülye
lennék, nem jelentős költség többet.
Ültél már 200 kilométert egyfolytában egy Swift első ülésen, akkor ki akarsz szállni belőle örökre.
Igen, a Swiftnek az az előnye, hogy olcsó, és hát nem romlik el, az egy téves.
Hogyha valaki egy perverz állat, mint én mozgásban tartható. Bármeddig, tehát...
Igen.
De az a leghosszabb bármeddig, az meddig tartott neked eddig? De. Mert nekem a leghosszabb bármeddig, az Prágáig tartott 2 éve, és az szörnyű volt.
De nem, van, aki ezt tudja élvezni, van, aki nem. Tehát én szeretem a régi Swiftnek ezt a... megindul a három venger, az az őszinte váltó, úgyhogy egy kicsit... Tehát én a műszaki nagyszerűségét nagyon át tudom élni egy régi Swiftnek.
Uh-huh. Egyébként én is elismerem maximálisan, mert...
Hogy mennyire nagyon jó, és hogy igen, az embernek legyen mindenről fogalma az életben, nem mindig csak H8-assal.
Ja, persze.
És a világból ki tudok pöfögni egy ilyen, szerintem az tök jó, csak megértem az embereket. Például ugye a Total Car régi rendező volt Roberto, aki vett egy, aki gyűlölte a régi Swiftjét, és vett helyette egy,
mi az Szakszó, a kis Porsche? Vagy 107-es Peugeot.
Szakszó, és hogy azt élvezte, hogy puha az ülés, hogy viszonylag jó a hangszigetelés, és nem zavarta, hogy okádék hozzáérne ahhoz a váltóhoz, mert az egy szar mechanika, és hogy igazából valójában ez egy szépen felöltöztetett igazából szar autó, műszakilag. Tehát nem egy ilyen kohinor, mint a régi Swift, ami valójában egy zseniális a maga olcsóságával együtt.
Ami alatta azért, van, meg benne van, az, hogy az igen. Király, nagyon.
Hogy van, aki ezt élvezi, van, aki azt, és igazából egy 3-as BMW, egy régi 3-as BMW, az igazából egy Szakszó. Csak jó.
Igen.
Be van öltöztetve, és az még autóilag is jó.
Hogy jött ez elő, ez a dízel?
Azt igen, mondta Robert, hogy mi lesz a sok gázolajjal. Hát elviszi a tengeri hajózás, amiről azért tudjuk, hogy sokkal környezetszennyezőbb. Minden paraméterében.
Minden, bármilyen.
Mint az autózás, bármilyen dízeles összefüggésben, csak szerintem azért forog köszönjön jobban az autózás, mert egyrészt kit érdekel a tengeri hajózás, nem látjuk az utcán a tengerjáróhajót
füstölni. Meg az emberek orra.
Másrészt a városba azért az autók füstölnek, igen.
Viszont, hogy egy kicsit ne autókról beszélünk, el kell mesélni, voltam hétvégén a Hungaroring futáson, van egy ilyen rendezvény Hungaroring néven.
És milyen keverékkel mentél?
Hát azt nem mondhatom.
Lágy vagy szuper.
Az emisszióm elég komoly volt már ott az emelkedőn. Nagyon szintes pálya a Hungaroring, tehát utána olvastam előtte, hogy nem tudom, a Fettel magyarázta, hogy hát a Hungaroringnek az az érdekesség, hogy sok az emel, tehát sok a szint különbség, 34 méter azt hiszem összesen, tehát ez ilyen kétkörös verseny volt, ilyen alulról súrolja 9 kilométert, és hát ez annyi, mintha így a két kör alatt valami 20-valahány emeletes házba is felszaladnál. de azzal együtt nagyon vidám. Az az érdekes, hogy eszembe jutott Weber Gábor közben, aki ugye arról legendás, hogy pályaversenyzőként ő a Hungaroringet aztán végképp nagyon sokszor sétált a körbe, így gyalog, és minden rázókövet külön tanulmányozott, és addig csak így rögtem, hogy persze, az alaposság meg az milyen jó. És most tudtátok, hogy többféle rázókő van a Hungaroringen?
Az, hogy többféle, azt nem.
Én mindenféle mintázatok vannak. Annyira érdekes, hogy van, amelyiken úgy lehet futni, mint az ilyen rendes futballista edzéseken van, hogy ilyen karikák le vannak rakva, és akkor ilyen magas térdemeléssel ilyen nagyon gyors, hogy végig lehet futni.
Ez rázóköveken kanyarodtál?
Persze, hiszen ki lehet használni a pálya teljes területét, és a rázókő a pályához tartozik, nem? De.
Basszus, nem volt ott egy fotós?
De sajnos kerestem.
Winkler a rázóköveken kanyarodik a futóversenyen.
Akartam magamról képet, de nem találtam a hivatalosak között, na mindegy. És eleinte vannak ilyen tetra-kontra oktaéder, nem tudom, olyan nagyon furcsák, és a pálya második felén viszonylag egyformák, de ez egy ilyen másfajta rázókő. Nagyon érdekes
volt. De miért jó aszfalton futni? Ez nem cseszi szét az ízületeidet?
Nem, mert...
A cipő.
A cipő, igen. Tehát a futócipő gyártás egyfelől ezzel már nagyon régóta lépést tart, tehát a flaszterre gyártott cipők ilyenek, másrészt a technika. Tehát ha te nem egy...
Hogy mennyire csapod le a lábad.
Tehát nem is az odacsapás, hanem a sarokra érkezés. Tehát a profik sarokra érkeznek, mert úgy lehet gyorsan futni, ha sarokra érkezel, de valójában, ha a talpad előső részére érkezel, ami egy kicsit lassú, be van iktatva még egy rugó, tehát a...
Az ízületeid.
Igen, tehát akkor annyival kevesebb ütéseket kap a bokád, a térded, meg a medencéd. Na mindegy, szóval nem gáz aszfalton futni, bár én is inkább földúton szoktam, de mindegy.
Jó, nyilván nem kell belőle rendszert csinálni, most lefutsz két kört a Hungaroringen, az nem azt jelenti, hogy az életedet futottad le.
Semmi, meg az a lényeg, ne vágd oda a sarkad. Mert akkor érzed is, hogy lötyög a fejed.
Igen, azt amúgy érezzük is. Igen.
Meg minden
és ezeknek lötyög a profiknak lötyög a
igen,
feje?
Igen, még a tavaly a Berlin maratonon Sanyosszal voltam, aki Markocsán Sándor, és még 20 éve válogatott futó volt, és vele konzultáltam erről a kérdésre, és mondta, hogy ő is így volt ezzel, hogy Miskolci egyébként, és kérdeztem, hogy mi volt a legjobb maratonja fénykorában, és mondta, hogy ő fénykorában nem nagyon maratonozott, mert ilyen 5000 meg 10000 méteres volt, de egyszer Miskolcra lehozták őket Pestre a Népligetbe futni egy maratont, és akkor ő mit tudom, volt ilyen 17-18 éves, és hogy akkor valami 2 óra 40, szóval nagyon gyorsan futotta, még így mai szemmel is ilyen egész jó, és frissítés nélkül, ami egy horror, tehát hogy nem evett, nem ivott közben, mert hogy nem tudta akkor, hogy van
kéne.
Ilyen. Na mindegy, és azt mondta, hogy ő akkor abszolút sarokkal futott, tehát a heel strike technikával, majd aztán 20 év után megint elkezdett futni, és rájött, hogy ettől fáj minden, és átállt ő is a toe strike-ra, tehát a előső talpra érkezésre.
Magam sem tudom, hogy mivel van összedrótozva a fejemben, de amikor 3 perccel a Suzuki lefegyverző őszinteségéről beszéltél, akkor igen, az jutott eszembe, hogy ez a lefegyverző őszinteség ez azért ott van a Vitarában is, amely egyébként a legnépszerűbb magánvásárlók körében legnépszerűbb új autó most Magyarországon.
Ami ugye miért érdekes?
Hát...
Mert lenyomta a Dustert.
Mert lenyomta a Dustert, igen, a Duster most csak a harmadik helyen áll.
De ez attól is függ, hogy melyik példánya. Az új.
Hát attól is függ, bár ebben az árérzékeny szegmensben nekem tök fura, hogy az fontos, hogy új-e vagy nem. Azért a Vitara szerintem egy
várj, komolyabb. Árban ezek hogy aránylanak egymáshoz?
Drágább a Vitara.
Drágább a Vitara, igen.
És így is lenyomta a Dustert.
És a Vitara, és tök érdekes, hogy a Duster most, hogy kint volt a facelift Frankfurtban, abba az irányba lépett el, ahol a Vitara várja. Tehát egy kicsit igényesebb lett a beltere, kicsit mutatósabb a külseje, de azért még mindig egy régi Clio jellegű autó
oda bent. Hát Clio 2 ülésvázon nem lehet csodákat csinálni.
De most visszatérve a Vitarára, ugye ezzel mentünk ki Frankfurtba a Dáviddal, tehát lenyomtunk 12 órát.
És panaszkodtál.
Tankolásokkal az ülésében.
Daniel nem volt boldog, mert este még el kellett neki hoznia nekem egy laptopot, és kérdeztem, hogy na, és hogy hát ez...
Hát elgyötör. Tehát azért ez nem egy utazóautó. Nem tudom, ki minek veszi egyébként a Vitarát, hogyha arra veszik, hogy városban is mit tudom én, a telekig menjenek vele.
Az nem telekig.
Ezért nem kell belőle
figyelj, tisztelt. Nem nagyon tudnék jobban.
Nem tudsz vele annyit azért menni,
hogy egy Szombathelyi Nyíregyháza táv, ami legrosszabb esetben
az mondjuk, jó hosszú.
Belföldön előfordul, azért az nem egy Budapest-Frankfurt.
Az nem egy Budapest-Frankfurt.
Mikor kezdett fájni? Nem mondd már, hogy merre felé
mentetek? Nem fájt. Ilyen nagyon-nagyon elfáradt gyakorlatilag.
Merre felé mentetek?
Hát a szokásos. Bécs, Linz, Passau.
Mikor kezdett fájni?
Nem fájt. Ilyen elülted a hátad érzés. Mikor nehézé válik a hátad, mint hogyha egy ilyen 20 kilós korong lenne rajta a súlyemelőről, vagy igen, súlyzóról. Szerintem tudom én, mire Németországba értünk, már biztosan. Egyébként ott megszívtuk, mert határellenőrzés volt, ugye visszaállították a schengeni határellenőrzést, a schengeni zónán belül is, ugye a menekült válság miatt. És akkor ott 2 órát úgy üldögéltünk, hogy tulajdonképpen métereket mentünk.
Ezért csak nem találkoztatok Winter Kornurral, talán utoljára abban a pozícióban.
Mert hogy nem voltunk ott a nem Volkswagen Group Night-on, amire a 0. napon vagy -1. napon igyekeztünk, de lényeg az, hogy...
Emiatt késtétek le?
Igen, persze, persze. Nagyon korán elindultunk. Lényeg az, hogy tök fura az autó, mert 1.6-os benzinmotorral
vittük. A Csikós se volt a Group Night-on?
Nem, mert ő a GM Group Night-on volt.
Igen, de az Opel utaztatta.
Megcsalta a Volkswagen-t.
Nem ment el a grupnál. Szóval nem tudom, te mit tapasztaltál, irtózatosan sokat kell váltogatni autópályán. Tehát 117 lóerős az autó, 140 x Nm, hát, gondolom a nyomaték, amit egy 1.6-os szívó benzin.
Miért kell ott váltogatni?
Azért, hát, mert 200-zal mennek a belső sávban, aztán akkor lemész a szélsőbe, akkor beszorulsz egy kamion mögé 90-nel, és onnan vissza akarsz térni, hogy megelőzd a kamiont például. Hmm. Ott 2-t gangolsz vissza, mert negyedikben nem gyorsul.
De hogy megindul 3-asban? 100-nál?
Hogy megindul?
Megindul!
Igen, tehát az 1-2-3...
Erre van kitalálva.
Persze, az 1-2-3 olyan, mint egy terepjáróban, ezek viszonylag rövidek, a 4. és az 5. meg nagyon hosszú benne. Tehát akkor a fordulatszám ejtéseket csinálsz, gondolom így mondják, amikor 3.-ből 4. és pláne 5. teszed, hogy én személyautóban szerintem nem nagyon láttam még ilyet, már mint ebben a kategóriában, és ezért rugalmatlan, mint az állat. Uh-huh. Tehát fárasztó vezet, mert folyamatosan váltogatsz.
Nem igaz, de ez csak az autópályára van. Városban
persze, mi csak autópályán mentünk fel.
Pont az volt,
városban meg tök jó, igen.
Mentünk, és a rohadék.
És tök érdekes, hogy kipróbáltuk.
A követőradart.
Igen.
És 20-ra lelassult, és nem vette ki 5-ösből. Hagyta szenvedni az autót, és 5-ösből tök szépen visszagyorsult 70-re.
Mármint mennyi idő alatt?
Hát
a forgalmat.
Mire hazaértünk?
Nem tartottunk fel senkit.
Én ne őrülj meg, ezt kipróbáltuk, mi
mindenki
is igaz,
nem mondja.
Ez
nem tartottunk föl senkit.
Preparált tesztautó.
Volt egy ilyen kollégánk, aki mondta, hogy nem tartottunk föl senkit, miközben 2 hetet fogyasztotta, nem tudom mi.
Ja.
És közben a virágpiactól alagútig állt a sorra át.
Vannak olyanok, akik az ilyen csoportfogyasztásmérést versenynek fogják föl, ami eléggé rossz.
De a vitaláról még egyébként az is eszünkbe jutott, hogy ebben egy ilyen 2000-es évek technika van gyakorlatilag. Mi az, amit nem tudott az autóipar abból, amit a Suzuki csinál?
Csodálatos. Van a családban egy Suzuki, ugye? Nekünk
igen.
Van egy Baleno, aminek most melegítették fel újra a nevét.
Igen.
És én nézegetem a Suzuki-kat, és ha megnézel bármilyen Suzuki-t, tényleg az van, hogy a Suzuki az mindig a világ leghétköznapibb technikáját használja, a legbeváltabb megoldásokkal. Nincsenek ilyen úgynevezett ötletes megoldások, amelyekről tudnának az alfások és
francia
tulajdonosok mesélni. Semmi, még a rohadt ablaktörlő is egy ilyen sima fémvázas, nem szar, hisz az nem szar, jól van megcsinálva, csak nincs ez az egybegumis, nem tudom én micsoda,
igen.
Hanem van egy klassz kis fémváza, ami odaszorítja neked úgy az ablaktörlő gumit arra a rohadt szélvédőre, hogy le tudja szedni róla a dzsuvát. És kész. És a Suzuki minden szinten ezt csinálja, és ezt csinálta 20 éve is.
És tök érdekes egyébként, hogy kipróbáltuk.
És valószínűleg ezek olcsón megszerezhetők a beszállítóktól ezek a dolgok, mert úgymond az egybegumi ablaktörlő a menő, hogy ezt ennél a példánál maradjak, és akkor azt mondja a Suzuki, nekem meg jó lesz az a kis fémváza, srác, mert letörli
mert
a vizet, és ezt mondja az ember is, amikor bemegy a
vizébe. 70 forint.
Igen. És ebből a szempontból én azt mondom, erre akartam kifuttatni egyébként a vitalás részt, hogy én vennék vitalát, de nem ezzel a motorral, hanem valószínűleg azzal, ami ugye nem annyira szokványos technika, de most mutatták be talán Frankfurtban, az 1.4-es turbomotor, 220 Nm nyomaték, ezzel a váltóval szerintem szuper lesz. Vitara S-nek írták ott, talán ez egy külön kiadó, egy ilyen.
De olyan gyakran mászkálsz Frankfurtba, tehát nem messze.
Most voltam másodszor, de hát külföldre azért, tehát én ilyen hosszúakat autózni általában külföldre autózom.
Én egyébként önvizsgálatot tartok, amikor szóba kerülnek mindig ezek az alapmotorok. Ugye alapmotoros például a család másik autója az 1.6-os Avensis, és csodálatosak az alapmotorok.
Ja, én is ezt
mondom. Nincs benne fölényesség, ki tudsz belőle autózni belőle 100%-ot,
igen.
És kész. De igazából arra közlekedjél, még az is sok, hogy betartsd a szabályokat, vagy ne veszélyeztesd nagyon a jogosítványt.
Ugye kipróbáltuk a végsebességét, 180-nál jobban nem gyorsul, nem lehet kifuttatni 180-nál.
Basszus, ez egy terepjáró alakú dolog. Egy
jó, de ha már ott voltunk a hármas északi autópályán, és adódott egy szakasz, ahol ugye nincs sebességkorlátozás, itt ezt el kell mondani.
Tényleg 160-nál többel nem kell mennie.
De Robert, most valami pozitívum következik. Nagyon stabil volt 180-nál is. Tehát semmi lebegés, lobogás, semmi terepjáros. Egyszerűen nem terepjárosan mozog az autó.
Nem is
nagy tempónál sem.
Nem is az.
Nem tudom, terepen egyébként mennyire hasalsz el vele, vagy fel?
Szerintem ez azért nem jó terepen, túl merev a rugózása hozzá. Tehát, hogy pont azért, hogy ilyen nagy sebességnél stabil legyen. A terepen viszont az az előnyösebb, ha egy kicsit lágyabb ugye a rugózás, mert akkor ki tudja rugózni. Ezért így meg csak végig zötyögsz.
Igen, és akkor ugyanakkor van benne egy olyan extra, hogy az ilyen nagyon közel érkezel egy előtted lévő autóhoz szituációban pittyeg, mint egy régi kvarcóra.
Hát azt egy
fizikai kapcsolóval tudod állítani, hogy milyen távolságból jelezzen. Ez nem a követő radaros tempomat, hanem annak valamilyen...
Egy funkciója, mellék, ugyanazt a radart
igen,
használja.
De azt kivitték egy fizikai kapcsolóra, végül csak ezt akartam mondani. Ugyanakkor a követő radaros tempomatot pedig úgy állíthatod be, hogy a kis központi kijelzőn jelzi rajzokkal, hogy milyen távolságban kövessen egy előtte haladó autót. Tehát ez egy tök logikátlan dolog, és csupa ilyen, de rengeteg ilyen logikátlan megoldás van benne. Viszont a követő radaros tempomat remekül működik. Tehát amikor ezt felfedeztük, és már feladtuk azt, hogy mi dinamikusan közlekedjünk ezzel az autópályán, akkor pihentetőbb lett.
Ráálltatok egy Ferrarira, és kiüldöttétek a világból.
Igen, akkor volt rossz, amikor becsalinkázott elénk valaki, majd gyorsított, és eltűnt előttünk, mert nem tudtunk utána gyorsulni. Az autó magától, ugye, automatikus gázszabályozás.
Akkor írtak egy Dániel, tegye vissza, kérem, 2 fokozattal.
Legyen szíves váltani, baj van.
Na jó, Dániel, mit nem írtál meg Frankfurtból?
Hát én nem írtam meg a Nissan Navarát. Van új Nissan Navara.
Hurra!
Igen, menjünk tovább, meg a Volkswagen Tiguant.
A Tiguant.
Az is van. Hát azért,
mit szól Winter Kornúr?
Azért, mert...
Még van egy napja.
Mert tudom, hogy ilyen autókat vesznek nagyon sokan ezekben az országokban.
Beszéljünk a Tiguanról.
Egy jó dízel.
Most pedig valami más.
Tudod, mi a baj a Tiguannal is?
Nem is fogod megírni. Mi a fenének?
Megírtuk állítólag
többször. Megírtuk már többször.
Megírtuk többször. Tehát aki Tiguan fan, az tudja, hogy milyen az új Tiguan. Egyébként...
Mennyire tippelünk? Hány jegyű száma a magyar Tiguan fanok végösszege?
Ezeket szokták olvasni?
Én az egy jegyűt mondanám.
Az ilyen Tiguant?
Volkswagen, igen, szerintem. Közepesnél erősebben. Persze.
Ezek jó, engem nem mozgattak meg, mert maga a kiállítás döbbenetesen érdekes volt. Tehát az Audinak az épületéről tudnék 3-4 órát beszélni. Ezt szerintem most építették föl az Agora nevű köztéren gyakorlatilag ebben a vásárvárosban.
Dorogon is lett egy Agora képzel,
hatalmas fehér...
Fölúztak egy ilyen félházfalat valami főtéren, és az lett az Agora.
Szóval a lényeg az, hogy egy hatalmas fehér kocka, ablak semmi, szellőzőberendezés kívül semmi, nagy fehér felületeket képzelj el, és pici ajtók.
De ez a pavilonokon kívül?
Ez a pavilonokon kívül, ez egy önálló épület szerintem, amit az Audi magának épített föl. Mert
mindenkinek
annyira...
külön épület
de
van.
Hogy
ez de hogy ezt ők építették föl, ez nem a... Nem a,
nem a messze.
Frankfurt messzének a saját épülete, és bemész egy ajtón, fölmész egy lépcsőn, és egy hűtőkamrán kell áthaladnod, ahol ilyen 10 centi vastag jégből van az összes fal. Pusztán azért, hogy miközben halára fagysz, az egyik jégfalon túl láthatod derengeni a piros Audi Quattro feliratot.
Oh.
Ennyi. Bemész egy pszichedelikus folyosóra innen, ahol szerintem bárkiről kiderülne, hogy epilepsziás-e, mert...
Hiszen azokat nem engedik be a sajtótájékoztatóra, nehogy ott rángatozzon már habzószáját.
Az összes felülete ledekkel van
mint most tegnap,
beborítva.
Mint Maradj talpon forgatásán meghalt egy néző a szünetbe, érted?
Igen.
Hát most nehogy már...
Mondjuk ez egy tragédia, ez szörny.
Persze.
Jó, hát de igazából semmi köze nem volt a rendezvényhez, gondolom itt is arról.
Nem az volt, hogy a Gundel annyira halálra
szóval döbbenetesen azt akartam csak mondani, hogy az Audi a legjobb példa arra, hogy az autógyártók döbbenetesen eljátszák, hogy ők mennyire nagyot hoznak a világba, és az Audiról ezt igazából el is hisszük, mert tényleg a legérdekesebb pavilonjuk, amúgy az autók
szempontjából. Na várjál, utána mész egy folyosón.
Mész egy folyosón, ahol ezek a LED mátrixok mindenféle mintázatot vetítenek, de az összes fal teljes felületén egyszerre. Tehát egy olyan térben haladsz, ahol a tájékozódási pontjaidat megszüntetik a piros LED-ek, amelyeken folyamatosan változik a kép, ami nem egy konkrét figuratív kép, hanem valami
minta.
Vizuális folyam. Mondjuk
ez így. Nagy szemétség, főleg, ha még egy kis füstöt is nyomnak be hozzá.
Azt hiszem, az egyébként nem volt.
Onnantól kezdve csak Audit akarsz venni.
És ahova innen belépsz, ott a függőleges falakon, mármint ugye a falak úgy általában függőlegesek, Audi TT-k vannak így felszerelve, és azt hiszem azok még talán forognak is a hossztengelyük, nem a gyakorlatilag a padlójukon. A saját padlólemezükön úgy van felszerelve.
Egyébként ez a kiállítás, ez nagy tudomány, és azt hittem, hogy ezt csak az autós cégek tudják, és egyszer valami tévedés folytán meghívtak az IFA nevű...
Az egy szórakozó elektronikai kiállítás, mobiltelefonok, STB
kiállítás. Tehát nincs köze NDK-s teherautó.
Nem, semmiképp sem, már azért is, mert Nyugat-Berlinben van, bár azóta már a határ megszűnt, ugye, és... Ott vannak ezeknek a nagy szórakoztató elektronikai óriásoknak olyan pavilonjai, hogy amikor én kim voltam, akkor még, hogy OLED TV, olyan még nem volt a földön, és bementél az LG-hez, és ha összeadom, hogy hány tévét láttam, addig összesen életemben a MediaMarktokkal, Euronixokkal és Electroworldökkel együtt, na annál egy picivel több tévé van a plafonon, ilyen virág, meg fa, meg minden formában föl. Ez olyan,
jó, hát nekik az összecsinálod
magad.
Gyerekek, csinálok valamit, nincs semmi, amit találtok otthon.
De valami olyannal rakták ki, ami nincs, nem megvehető a mai napig, hogy egy ilyen 2 milliméteres üveglap a tévé.
Igen?
Igen.
Na.
Tehát, hogy azért nem teljesen az volt, nem volt olcsó.
Tehát ilyen kiállításra járni azért érdemes, mert elhitetik veled, hogy nagyszerű dolog történik, hogyha te az egyik vagy a másik márka mellett döntesz. Tehát az,
hát
hogy
is igazuk is van.
A kiállításon a Shuttle olyan 7-es BMW, amit egy héttel korábban próbáltál ki, és csak arra, hogy átmenj az egyik pavilontól a másikig, és leinted, megáll, beszállsz.
És csajok vezetik?
Nem.
Mert a BMW-nél ez hagyomány, nem tudom, más is csinálja.
Sajtóutakon sokszor vezetnek csajok, mert azok...
Csajok vezetnek.
És nagyon ügyesek egyébként.
Normálisan.
Ja, bocsánat, ugye, mielőtt elmentünk, ez is ilyen frankfurti reszli, arról beszélgettünk, hogy majd kikérdezünk hostesseket, akik az autók mellett állnak, hogy vajon van-e bármi közük ahhoz, amit elvileg ugye reklámoznak a jelenlétükkel, és van.
Ne.
Tehát minden sztereotípiát a kukába. A Dávid megállt a Peugeot 208 GTI mellett, beült, odalépett hozzá a lány, és a lány nagyon sok mindent elmondott neki az autóra.
Ki vannak ők képezve igazából?
És ezt nem tök
király. Szerintem ez is diákmeló.
Lehet.
Csak ki vannak képezve?
Azt meséltem, hogy a múltkor kitültettek a gálavacsoron a 7-es BMW úton az asztalunkhoz.
Nem.
Azt a csajt, tehát, hogy tudod, ilyenkor az, hogy mérnököket ültetnek oda, vagy marketingest rosszabb esetben, hogy lehet beszélgetni az autóról, blablabla. Bla. És akkor kérdeztem a csajt, hogy és te mondom, BMW-s alkalmazott vagy? Igen, és mondom, hát mivel foglalkozom? Hát ő mondja meg a hostesseknek, hogy ki hova álljon, meg minden. Mondom, akkor ne kérdezzek tőled semmit az autóról, és akkor így bizonytalan nézett, hogy hát ő autózott vele elég sokat, tehát 50, tehát azt nem tudja mesélni, hogy ő nagyon élvezte, mondom, jó, köszönöm, azt tudom. Beszéljünk inkább a menekültekről.
Na és a spektrum az innen kezdődik, és ott ér véget, hogy a Mitsubishihez leülsz, mindenhol egyébként, amikor sajtónapok vannak, mindenhol kialakítanak munkahelyeket az újságíróknak. Ilyenkor újságíróból kismillió csosszok föl alá ezek között a hatalmas pavilonok között.
És mindenki Nissanhoz megy, mert ott van töltő.
Leül valahova írni, a legtöbb helyen van töltő, a Fordnál is volt, még telefontöltő, iPhonehoz is, meg minden. Na, és akkor leültem a Mitsubishihez, ott volt 8-10 üres munkaasztal, bedugtam a konnektorba a notebookot, és odalépett egy japán úr éppen valamelyik pick-uphoz, és megkérdeztem tőle, hogy a wifi jelszó az mi. És azt mondta, hogy ezt nem mondhatja meg, mert csak az alkalmazottaknak jár ingyen wifi a Mitsubishinél. Ebben a millióban...
Erre elhúztál egy 5 euróst. Jó van, köcsög. Akkor tehát mondd meg.
Ebben a millióban ez egy olyan önlábon lövés. Nem azért, mert az újságírónak jár az ingyen wifi, hanem azért, mert nem, a közeg nem ez diktálja.
Nem tud így dolgozni.
Igen.
Tehát, hogy az újságíró... Ez nem jár az újságírónak az ingyen wifi, de ahhoz, hogy ezek az infók eljussanak ugye egy online szerkesztőségben, ahhoz kell a wifi.
Hát és kellenek az indokok, továbbá, hogy ott maradjanak a standodon. Továbbá
most már nem adnak sajtóanyagot, hanem egy QR kód van, vagy egy webcím, hogy ott van a sajtóanyag, törösd le!
Vagy ahogy a Rolls-Royce-nál egy darab nagyon szép mártott kartonpapír darabra a golyóstollal felírták, hogy az új Rolls-Royce Down sajtóanyaga, minden más Rolls-Royce sajtóanyaggal együtt, mely oldalon
Rolls-Royce Down?
Down. Down.
Mint hajnal?
Mint a kór.
Mondjuk. De ezt láttad
így. Nem, mert a downcore, az szerintem Dovn, a hajnal meg Dovn. Akkor most melyik?
Ez az lesz, Dovn.
Az illik, Dovn.
És akkor összenézed egyébként a Rolls-Royce Down-t, amelynek a sajtóanyagát ilyen golyóstollas cetlin lehet felkutatni, a Bentley bentajgával, és megérted, hogy mi a különbsége közt a két márka között.
Ég és föld.
Tehát a Volkswagen
azért a Bentley nagyon elment gettóba.
Széttrancsírozta a Bentleynek a renoméját szerintem.
Teljesen, abszolút.
Széttrancsírozta, tehát nagyon bazáriak a Bentleyk. Mondjuk talán az ilyen milyen spirit a Bentleynek a kétüléses.
Ez nem spirit.
Ez a Rolls-Royce a spirit.
Vagy Bentley Continental GTC talán. Igen. Az még csak-csak, de ez a bentajga, ez valami penetráns. Tehát ez egy női táska. És abból a fajtából, amit nem szívesen viszel magaddal.
A 3 tonnás.
Mármint nem te, hanem általános alany. És akkor átmész a Rolls-Royce-hoz, és ott is nagyon-nagyon komoly anyagokból készült autók vannak.
A célpiacokon kutatták.
Ott is vannak harsány belsők, de a Rolls-Royce az Rolls-Royce.
Én azon röhögtem, mikor összefutottam a Bentley standon, most volt valami Continental, azt hiszem új Continental volt Párizsban, vagy hol voltunk együtt? Azt hiszem az Párizsban volt. Voltunk. És összefutottam két csávol, és láttam a Rolls-os kitűzőt a Bentley standon. És így nézegették az autót, és hát tényleg egy ilyen Bentleynek, hogy kinyitod a csomagtartóját, ott tudod, ott van ez a küszöbszerűség, vagy nem tudom, mi a csomagtartónak az alsó éle, és hát ott egy olyan műanyag van, mint mondjuk egy Passatban. Vagy mondhatom azt, hogy egy Volkswagen Phaetonban pontosan ugyanaz van ott. És így nézegették, és úgy kérdezem, hogy na és mi a vélemény az autóról? Hát, nice facelift. És akkor ennyiben maradtunk, és így elővettem, lefotóztam őket, mondom, nekem gyanús ez a csávó, hogy ez ki volt. Hát a Rolls-Royce elnöke volt ez a Müller Ötvös nevű ember, akinek ugye a felesége magyar, és innen van a nevében az ötvös szó.
Úgyhogy legközelebb már csak hátba kúrtad, szevasz csöpikém.
Úgyhogy van ilyenek össze lehet futni, ugye Winter Kornúrral is rendszeresen így összetudsz futni a BMW-s egyéb standokon. És hát ezeknek a szép időknek lehet, hogy vége, de persze...
Megy vissza a balettbe tipegni.
Na mindegy. Mi továbbra is szeretjük és tiszteljük Winter Kornurat, és minden alkalommal örülünk, hogyha Magyarországra jön rokonlátogatóba, vagy a Műszaki Egyetemen előadni. Egyébként most mekkora teltház lenne, ha előadna a Műszaki Egyetem, hogy tényleg, hogy kell ilyen kódot írni, hogy megy ez, igen. Mit tudom én.
Mert ő mindig oda, egyébként ez ugye ennek pályaválasztási célja van, azért van a műegyetemen, hogy orientálja a diákokat az autóipar felé.
Vagy illetve az autóiparon belül, nem?
Meg az autóiparon belül, és nem csak műegyetem, vagy nem csak gépész vagy autógépészmérnökök vannak
nem
ott. Egy,
megmondja Winterkor, nem menjetek építészmérnöknek, mert az mind buzik. Például. Vagy valami
igen,
hasonló.
És ilyeneket mondott a Winterkor jó múltkor is, hogy hát most az izét kell tanulni, a fizikai kémiát, tehát ami az akkumulátorok és egyébként. Lehet, hogy most Winterkor azt mondaná, hogy
a
hát
programozás,
a rejtett kódok az izében a mérésciklus felismerő rutinokban hatalmas perspektíva van.
Na, arra már megvoltak az embereik.
De lehet ezt tovább fejleszteni.
Felismerem a mérésciklust.
Ez ugyanaz, hogy nincs kipörgésgátló a Forma 1-ben, de valahogy mégse pörögnek ki azok a rohadt kerekek.
Ez honnan jutott eszedbe?
Hát úgy. Be van tiltva a kipörgésgátló a Forma 1-ben.
És honnan tudod, hogy nem pörög ki? Nincs semmi beszambázás a kanyarból kijövet?
Amikor az kipörög, azt látod. Az akkor van, amikor vége van a futamnak, és akkor elkezdenek gumikörözni mondjuk az ilyen vagányabb pilóták. Akkor érdekes módon kipörög, és igen. Amikor rajt van, akkor érdekes módon mégsem pörög ki.
De hát ezt tanulja egész életében. Ez a szakmája, nem, hogy ne pörögjön ki, hogy gyorsan induljon.
De hosszú az egyes.
További tippeket várunk a kommentelőktől.
Meg csúsztatja a kuplungot. Hát.
Igen. Hát eleve a kuplungot elgyalulja egy rajtnál, nem? Nem úgy van? Amikor újra kell indítani a futamot, akkor megy a cidré, hogy jaj, a kuplung. Jaj.
Megy. A cidré az megy.
Na jó, a viszontlátásra, viszont hallásra. A jövő heti égéstérben már szerepelnek a Nürburgring, a zöld pokol hősei Pista és Bandi, akik már egyébként megérkeztek, és épek és egészségesek, csak nagyon hullaszerű jeleket mutatnak, tehát a Pista is ilyen buci fejjel ődön, mint egy zombi.
Kiégtek.
Igen, úgyhogy jövő héten fognak mesélni a Nürburgringről. Hát addig is hallgassák rongyosra ezt az égésteret, a viszonthallásra.